Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, ma egy olyan teológusról szeretnék szólni, aki alapvető részt vállalt 1931-ben a Quadragesimo Anno kezdetű enciklika megfogalmazásában, és életműve végig kísérte a társadalmi tanítás későbbi történetét is. Oswald von Nellbräuning 1890-ben született Trierben, nemesi származású jogász, hivatalnok familiában. Abban a gimnáziumban érettségizett, amelynek egykor Karl Marx is a növendéke volt. 1908-tól München egyetemén, 11-től már jezsuitaként Hollandiában és Innsbruckban teológiát, filozófiát, matematikát, fizikát és jogot is tanult, igazi hivatását azonban a gazdaságtani és társadalom elméleti stúdiumokban, a keresztény erkölcstan és a modern gazdaságelmélet határkérdéseinek tanulmányozásában találta meg. Nézeteire rendtársa és tanára Heinrich Pesch volt nagy hatással, aki a katolikus társadalom és gazdaság teológia szolidarizmus nevű irányzatának volt a megteremtője. A Nemzetgazdaságtan tankönyve című művében ő fogalmazta meg azt, hogy a gazdasági rend alapja a szociális munkarendszer, amely a gazdaság szereplőinek, a munkaadóknak és munkavállalóknak az ember természetéből és méltóságából fakadó szolidaritás keretei közötti együttműködésén alapul. Ez a rendszer alapvetően írja felül a gazdaság, a piac működési zavarait és időről időre felmerülő társadalmi konfliktusait, ha a közjóra, a közérdekre irányuló erkölcsi normákhoz igazodik. Nellbräuning 14 és 16 között szanitécként szolgált a fronton, majd folytatta tanulmányait. 21-ben szentelték pappá, elméleti és gyakorlati munkával töltött évek után 28-ban a tőzsde erkölcséről írt disszertációval doktorált. A piac és a tőzsde természetéről kifejtett véleménye szerint a tőke és a munka kettősségén és a magántulajdon rendszerén alapuló kapitalista társadalom megfelelő körülmények között jól alkalmas lehet az igazságosság keresztény elve érvényesítésének. Így a tőke vagy a részvénypiac világában a haszonelv, a megtérülés, a hozam olyan természetes tényezők, amelyek szigorú etikai követelmények érvényesülése esetén össztársadalmi érdeket szolgálnak, és nem növelik, hanem csökkentik a társadalomban a szegénységet és megosztottságot. De a tőzsdei rendszer jó működése nem képzelhető el olyan emberközpontú üzleti etika nélkül, amely az anyagi mellett az emberi haszonra is tekintettel van. Nellbräuning témavezetője a Münsteri Egyetemen Josef Mausbach volt, aki a Rerum Novarum nyomán kezdett a modern gazdaság és politika világával és annak erkölcsteológiai kérdéseivel foglalkozni. Mausbach erkölcsteológiai kézikönyve volt az első összefoglaló katolikus munka, amely önálló fejezetet szentelt tőke és munka, gazdaság, haszon, szociális igazságosság kérdéseinek. Nellbräuning őt követte, amikor 22-től a háború utáni recesszió és szegénység idején nagyvárosi ipari munkások között végzett lelkipásztori munkát, munkás szabad egyetemen tanított, szociális érdekvédelemmel foglalkozott, kapcsolatba került a keresztény szakszervezeti mozgalommal. A doktorátus megszerzése után 28-tól erkölcsteológiát, társadalom és gazdaságtudományokat oktatott a frankfurti jezsuita főiskolán, a helyi egyetemen gazdaságetikát adott elő. 11. Pius 31-ben hívta Rómába, ahol egyik megfogalmazója lett a Szent Atya Quadragesimo Anno körlevelének, amely a tőke és a munka közötti megbékélés lehetőségét egy szociálisan gondoskodó állam, kizsákmányolás és osztályharc nélküli társadalom megteremtésének esélyeit igyekezett megfogalmazni. Nehbreuning tette a katolikus társadalom szemlélet alapfogalmaivá a szolidaritás és a szubszidiaritás kategóriáit. Ezek közül az első az emberek, társadalmi csoportok közötti kölcsönös kötelezettségvállalás és egymás megsegítésének hajlandósága, mint alapvető emberi magatartás, amelynek azonban az ő értelmezésében nem a pőre osztály érdekeket, hanem a krisztusi útmutatásból kiinduló, a másik emberben az embertárs méltóságát szemlélő szociális szeretetet kell szolgálnia. A második, 11. Pius pápa révén a katolikus tanítás állandó elemévé lett fogalom, a szubszidiaritás eredeti jelentése is segítés. Valójában azonban a társadalmi autonómia és önigazgatás követelménye az egyének, közösségek és az államhatalom közötti kölcsönös együttműködés érthető alatta. Egy szubszidiáris társadalom minden egyén és közösség számára lehetőséget és ösztönzést ad arra, hogy saját céljait önerejéből, külső és felső beavatkozás nélkül határozza meg és érje el, amire viszont egy családnak, egy településnek, egy helyi közösségnek az ereje kevés, azt és csak azt, a feladatot a nagyobb közösségnek, a társadalomnak, az államnak kell átvállalnia. Ideális esetben ez olyan a gazdaság, a politika, a közügyek világában is jól működő valóságot jelenthet, amelyben a másik nem eszköz, tárgy, amelyben Isten képmásának, minden ember átható méltóságának a tisztelete valósul meg, amelyben senki nem marad a többiek segítsége nélkül, de senki, még egy zsarnoki állam sem avatkozik be a szükségesnél nagyobb mértékben polgárainak és azok szervezeteinek életébe. 32-ben Nehbreuning kommentárt adott közre a Quadragesimo Anno szövegéhez, hitettéve az érdekegyeztetésen, a közjó szolgálatán alapuló, szükséges és elégséges állami ellenőrzés alatt álló tők és gazdaság modellje mellett. Ezt a meggyőződését az 50-es években is megőrizte. Amikor katolikus tudósok a II. Világháború után a kapitalizmus és a szocializmus mint gazdasági rendszerek mellett egy harmadik, sajátosan keresztény alternatívát kerestek, a gazdasági racionalitás és morális következetesség nevében elvetette ezt a lehetőséget, akárcsak a társadalmi tulajdon elvére épülő szocialista kísérletet. A 30-as években Hitler Németországában nézetei nem voltak népszerűek. 36-tól más katolikus szervezetekhez hasonlóan a jezsuita főiskolákat is feloszlatták, Nehbreuningot eltiltották az írástól, a tanítástól, lehetetlenné vált számára a munkás pasztoráció és a szakszervezeti munka. A háború előtt és alatt a német jezsuiták gazdasági ügyeit intézte. 43-tól deviza bűncselekmények koholt vádjával 2 éves börtönbüntetésre ítélték. Nehbreuning alkotó energiája háború után bontakozta ki igazán. 48-tól 2 évtizeden át dolgozott a Szövetségi Gazdasági Minisztérium tanácsadójaként, az újjáépítés, a német csoda és a jóléti állam megvalósításán. Az 50-es években a szociális lakásépítési programnak volt a munkatársa, ezt követően ifjúság és családpolitikai ügyekben képviselte a katolikus tanítás elveit az illetékes kormányhivatalokban, a rövidebb munkaidő vagy a gyermekes anyák jogai érdekében emelve fel a szavát. Évtizedeken keresztül volt tanácsadó a szakszervezeti mozgalomban, ahol a politikai világnézeti alapon szervezett szakszervezeti struktúrával szemben az ipari ágazati szerveződés megerősítését szorgalmazta. Közben tagja volt a Frankfurti Munka Akadémiájának, véleményét kereszténydemokraták, szociáldemokraták, munkavállalók, munkaadók is kikérték. Ebben az időben társadalomelméleti programja középpontjában az államilag szabályozott piac működésének kérdései, az alkalmazotti a munkás érdekeknek kollektív szerződések általi védelme, a sztrájkjog, a heti 2 pihenőnap biztosítása álltak. Ami véleménye lényegét illeti, Lábrajnink a tők és gazdaság keretei között megvalósuló szociális piacgazdaság megteremtésének eszméjét képviselte, de a hangsúlyokat nem pusztán a gazdasági racionalitásra vagy a politikai stabilitásra, hanem a közösségi szolidaritás és evangéliumi szeretet erkölcsi töbletére helyezte, de idegenkedett a szociális piacgazdaság kifejezéstől és annak a keresztény társadalom eszménnyel való merő azonosításától. Ahogy ő maga fogalmazott, a piacgazdaságot, a szociális piacgazdaságot is teljesen félreértenénk, ha a gazdaságot a cserefogalommal azonosítanánk. Bármennyire jelentős is a piac a gazdasági életben, a piac nem maga a gazdaság, amint a kormánykerék sem azonos az autóval. A piac, a tőke és a munka elemek egy működő gazdasági rendben. Maga a rend azonban Istentől kapott méltósággal, szabadsággal bíró emberi személyeket és e személyek eleven morális valóságaként működő közösségeket jelent. Párthova tartozástól függetlenül támogatott minden kezdeményezést, amely a keresztény elveknek a gazdaság és társadalom világában való érvényesülését szolgálhatta. Együtt dolgozott Konrad Adenauer kereszténydemokrata kancellárral és a német gazdasági csoda atyával, Ludwig Erhard gazdasági miniszterrel, de része volt a német szociáldemokraták híres Godesbergi programjának megfogalmazásában is. Nem szakított a tanítással sem. 75-ig a rendi főiskolán és a frankfurti egyetemen gazdaság és társadalom etikát tanított, alkalmi előadásokra 90. életével felett is vállalkozott. Lábrajnink hatalmas életművet alkotott. Több tucat könyve mellett tanulmányai, cikkei száma 1800 körül van. 56-tól adta közre Gazdaság és Társadalom című katolikus gazdaság és társadalom elméleti szintézisét, 20 évvel később Igazságosság és Szabadság címmel kézikönyvet adott ki a katolikus egyház társadalmi tanításáról, amelyben hitet tett a gazdasági és politikai demokrácia eszménye és a modern világnak szóló krisztusi üzenet érvényessége mellett. 83-ban II. János Pál pápa nézeteire reagálva a tőke és a munka viszonyáról értekezett. 87-ben arról írt könyvet, hogy a mai globalizálódó emberiség jövője Csak a közös emberi értékek és érdekek, a szolidaritás által teremtett, a hit a keresztény üzenet révén elénk, tehát jövő jegyében képzelhető el, és ez a gondolata világosan egybecsengett II. János Pál pápának a szeretet civilizációjáról szóló üzenetével. Míg korábban a tőke és munka egyensúlyában, egyenértékűségében látta a jó gazdasági rend biztosítékát, elfogadta a pápa érvelését, amely a munka világának elsőbségét és a tőkés gazdasági rend átfogó szocializációját tekintette meghatározónak, egy igazságosabb társadalom és dinamikusabb gazdasági rend megvalósításában, ahol a tőke és a munka közötti kooperáció antropológiai alapja a tőkés és a munkás közös személyi méltóságában áll. 101 évesen még olvashatta II. János Pál Centesimus Annus kezdetű, a katolikus társadalom felfogás összefoglalását jelentő körlevelét, amely az ember lehetséges a keresztény üzenetből fakadó jövőjét a szolidaritás és szubszidiaritás által megalapozott a társadalmi szeretetben kiteljesedő vízióként, a szeretet civilizációjaként rajzolta meg. Voltak vitái a körlevéllel. A krisztusi szeretet gazdaságot, társadalmat, egyént, közösséget, hatalmat és politikát emberléptékűvé és emberarcúvá formáló ereje tekintetében azonban Oswald von Nelbreuning és Karol Wojtyla között teljes volt az egyetértés. Szellemi frissességét megőrizve Nelbreuning Frankfurtban halt meg 1991 nyarán, élete 102. esztendejében. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
Hírpercek.